Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 138. Zsoltárunk első versével. Dicsér téged teljes szívem. Szeretettel köszöntjük mindenkit, aki ma megérkezett, illetve aki a képernyők előtt ül. Folytassuk az istentiszteletet a új énekesfüzetünk 137. énekével, és aztán a lekcióval. Nagy Istenem, ha nézem a világot.
Egy magad a szívemben. Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Isten bennünket megszólító szavát, ahogyan most az apostolok cselekedeteiről írt könyv negyedik fejezetéből olvasom, a 23-tól a 31-ig terjedő versekből. Ennek a most felolvasandó igének a közvetlen előzménye az, hogy Jézus feltámadása után az ő tanítványai közül kettő, Péter és János, éppen raporton vannak, meggyógyítottak egy születésétől fogva sánta embert, és ennek kapcsán hirdették azt a feltámadott Jézust, akinek az erejével történt ez a gyógyítás, és hát Jézusról, a feltámadott Jézusról beszélni egy olyan Jeruzsálemben, ahol mindenki azt kiabált, hogy feszítsd meg, mert azt akarták, hogy Jézus ne legyen már életben. Ez egy fájdalmas igazság volt, és nem is fogadták örömmel. Ezért aztán vallatták őket, halálosan fenyegették őket, hogy soha többet Jézus nevébe semmit, egyetlen szót sem. És hát aztán ők kifejezték azt, hogy hát nem tudnak más tenni. Erre indítja őket a lélek, el kell mondaniuk, amit láttak, hallottak. Ők tehetetlenül elbocsátják őket. Péter és János, mikor visszatérnek a gyülekezethez, akkor kapcsolódunk be most a történetbe, és így folytatódik. Amint elbocsátották őket, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szájával a Szentlélek által, miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Fölkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Imádkozzunk! Hálások vagyunk, édesatyánk, a te kegyelmedért, amely adott még egy napot az életünkhöz. Hálások vagyunk a te szép ajándékaidért, mint a jó idő, a természet megújulása, a közelgő nyári kikapcsolódások, a családunkban, gyermekeinkben való örömök és gyönyörködés. Olyan jó, Urunk, hogy te felfedezhető vagy ebben a világban. És hozzuk eléd most a szívünket és a szívünknek a gondjait is, amikor nem az örömökben látunk téged, hanem éppen a te jelenlétednek a hiányát érezzük, vagy azt, hogy nem látnánk azt, hogy te ott lennél az életünkben. Urunk, köszönjük, hogy most a te kegyelmed ebben is megnyilvánul, hogy úgy gyűjtöttél össze bennünket, ahogyan most itt vagyunk. És hiszük, hogy nem véletlen jöttünk egyikünk se ide az Isten tiszteletre. A te lelked munkálkodott bennünk, még ha mi esetleg nem is tudtunk róla. És azt akartad, hogy most találkozzunk a te igéddel. Ezért imádkozunk most, Urunk, hogy valóban hadd mozduljon meg, hadd rendüljön meg ez a hely is, ahogy téged kerestek az apostolok az első időkben. Mi is így vagyunk most előtted, hogy keresünk téged. Az életünk vágyik rád, a szívünknek szüksége van a te szent lelkedre. Annyira kell, hogy kiszabadíts bennünket a mindennapi taposómalomból, és hogy lássuk és érezzük, hogy az életünk nem csak az ennivaló és az ennivalónak a megkeresése, és ennek az örökös értelmetlen körforgása, hanem hogy te ennél többre hívsz. Urunk, köszönjük, hogy van egy álmod, egy terved, ami életünkkel. Kérünk, hogy ebbe vezess most bennünket. Nyisd ki a szemünket, hadd lássunk téged, hogy tudjuk érteni a te igédet. Te vegyél el mindent az ige hirdetésből, ami emberi vagy értelmetlen, és ad legyen hangsúlyossá számunkra az, amit te szeretnél ma elvégezni a szívünkbe. Így hívunk és várunk, Szentlélek Isten, szentelj meg bennünket. Amen. Készüljünk most az ige hallgatására a gyülekezeti énekeskönyv 166-os számú énekével. Ez így kezdődik: Szentlélek, jöjj, lobogó láng. Felolvasott igeszakasz mellé most szeretnék olvasni még néhány verset, ugyancsak az apostolok cselekedeteiről írt könyvből a 13. fejezet első 4 versét olvasom. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ott szeretném fölvenni a fonalat, ahol András abbahagyta a múlt alkalommal is, amikor ő szolgált az apostolok cselekedetei sorozatban, meg a keresztelőben is. Mert hogy ebben a sorozatban vagyunk most, pünkösd után, hogy nézzük azt, hogy hát a Szentlélek mit cselekszik az apostolok által. Félrevezető a címe, mint hogyha az apostolok munkájáról lenne szó, de tudjuk, hogy Isten cselekszik az ő lelkével, és ebben eszközök az apostolok. És hát mi is ebben az üdvtörténeti korban élünk, a Szentlélek kitöltetett, mi is az ő tanítványai vagyunk, megbízatásban élünk mi is, és hát valóban igaz az, ami többször visszaköszön a sorozatunk során, hogy van egy fontos missziói küldetésünk, ahogyan a tanítványok mondják, hogy ők láttak, hallottak valamit, nem tehetik, hogy ezt magukban tartják. Küldetésünk van bizonságot tenni, elmondani azt, amit mi Jézusban láttunk. Tehát van egy missziói küldetés, és van egy szellemi harc, ami ezt követi. Az ördög ezt nem akarja. Az ördög mindent megtesz, hogy az ember fülét bezárja, az ember szemét elvakítsa, hogy az Isten dolgaira immunissá tegye, és nyilván amikor a feltámadott Jézusról szóló tanúságtétel beindul, akkor az ördög munkája is nagy erőre kapcsol. És ez azóta sem szűnt meg. Ma is tehát ebben a kettőben járunk. mit is jelent kereszténynek lenni, vagy hogyan gondolkodjunk erről? Tudom, hogy nagyon sokféleképpen jöhettünk el erre a mai Isten tiszteletre is, valaki meggyőződéssel, és ennek a tudatában, hogy igen, az Isten szent lelke hív, most is megyek, és őt fogom ünnepelni, az ő feltámadását, feltöltek ezek egy egész hétre, és ez határozza meg az életemet, a mindennapjaimat, a gondolataimat, lehet, hogy az első veszekedésig, de addig mindenképpen. És lehet, hogy vannak olyanok is közöttünk, akik azt mondják, hogy hát szép-szép, ez is egy esemény a hét során, van egy olyan, hogy Isten tisztelet, meg itt vannak ezek a reformátusok, egész jól néz ki a templomuk is, hát megnézzük. És hát most adunk egy bizonyos felületet úgy az Isten dolgainak az életünkből. És sokféleképpen jöhetünk az Isten jelenlétébe. Ezt szeretném aláhúzni, hogy ahogyan az apostolok cselekedeteit olvassuk, azt látjuk, hogy Isten egyrészt minden közeledést értékel. Jézus mondja, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tehát, hogy az Isten értékeli a mi közeledésünket, de ennél többet szeretne. Nem egy színfolt szeretne lenni az életünkben, hanem Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, és az élet. Hát az élet is én vagyok. Azt még sokan megbocsátják, talán világi környezetben is, hogyha valaki vasárnap elmegy egy Isten tiszteletre. Hát mindenkinek meg lehet a maga hobbija, szegény picit furcsa hobbi, de hát ő oda jár. Ezt sok helyen azért megengedik. De találkozunk sokszor ilyen hangokkal is, és most fülembe cseng több történet is. Egyet a legutóbbi héten hallottam, hogy tehát valaki, akit az Isten szent lelke megragad, elkezd munkálkodni az életébe, és kifejti a maga átformáló munkáját, az az ember nem lesz ugyanaz. És akaratlanul is tovább kell lépnie. Nem csak egy színfolt lesz az életében az Isten, hanem egyre nagyobb teret kap az Isten az életében. És most nemrég elhangzott egy ilyen bizonyságtétel, most ezt szabadítsam föl, a most pünköstkor bizonyságot tetteknek a családját, hogy nem az ő történetük ez, egy más valakiről van szó. Ne nézzünk ferde szemmel a bizonyságtevők házastársaira, meg szüleire. De hogy az a valaki, akinek a bizonyságtételéről, amivel találkoztam, az ő családja hát nagyon megorrolt ezért ő rá. És ő bizonyságot tett arra, hogy tapasztalta meg az Istennek a szeretetét, hogy mit jelent Jézusban megváltottnak lenni, és bekapcsolódott a helyi gyülekezetbe, ott is tett bizonyságot. Hát hadd mondjam azt, hogy ez egy jól fésült református gyülekezet volt. Itt mi picit renitensnek számítunk, orgonánk sincs, dobunk meg van, tehát hogy van egy pár ilyen furcsaság itt nálunk, de hogy ez egy nagyon jól fésült református gyülekezet volt, és mégis a család ugye hogyan értékelte ezt a közeledést, agymosottá lett a szektások között a helyi református gyülekezetben. Miért? Azért, mert az még belefér, hogy egy pici felületet adunk az Istennek a szabad időnkből, mint egy hobbi. De az, hogy az életünk területeit ez lefedje, vagy átjárja, hogy az én gondolkodásomban, döntéshozatalomban is legyen, jelen legyen az Isten, az ő értékrendje, hogy mondjuk, nem tudom, berögzült szokások változzanak, azért, mert én most már Jézusé vagyok, na ez már furcsa, ez már sok helyen nem annyira elfogadható. Látjuk tehát, hogy van egy küzdelem, ami kíséri az egyháznak az életét, és hát nem csak ugye az intézményes egyház életét, hanem személy szerint minden Jézusban hívőnek az életét. És lehet, hogy ez a küzdelem, ez mondjuk nem egy arénába történik, hanem mondjuk otthon a családi életben. Elképzelhető, hogy egy munkahelyi közösségben, vagy egy korábban jól működő baráti kapcsolatban egyszer csak jön valamilyen feszültség, ami ebből következik. Csak ennyit a szektárságról, hogy ugye Jézus nem kivon bennünket az életből, nem elszakítani akar a családunktól, nem a valóságtól akar elválasztani bennünket, hanem pont, hogy bevon az ő életébe, az ő munkájába. Megy tehát ez a küzdelem, és az a kérdés, hogy hát ha már küzdelemben élünk, ahogyan erről hétről hétre szoktunk is beszélni, vagy az igével kapcsolatban gondolkodunk erről, ha küzdelemben élünk, akkor miből áll ez a küzdelem? Vagy ha én vagyok az, akinek küzdenie kell, akkor milyen eszközeim vannak? Vagy strandpapucsban állunk a harctéren? Vagy pedig kapunk eszközöket az Istentől? Hát ma a mai igénk erről szeretne tanítani bennünket, hogy hát az imádság az micsoda fegyver. Hát most többen lehet, hogy arra gondoltak, hogy villantunk valami nagyot, hogy hol rejtjük a titkos fegyvereket. Ugye, hogy a háborúban is várjuk, hogy na, mi lesz a következő szenzációs nagyágyú. Hát akkor a lelki életben mi lesz az a nagyágyú, amiről most beszélni fogunk? Hát az imádság. Most le kell, hogy lombozzak mindenkit, hogy nem valami új, vagy valami fergetésen hangzó dolog, de mégis az imádságról és az ebben rejlő erőről tesz bizonyságot ez a mai igénk. Most komolyan az imádság. Hát picit olyan hangzása van, hogy hát a gyengéknek a mentőve, az belefér. Idős hölgyek, urak, akik már megfáradtak az élettől, bizonytalan a járásuk is, kell a mankó. Ott helye van az imádságnak. Na de ha valaki életerős és ura az életének, miféle fegyver az imádság? Hát ezt járjuk most kicsit közelebbről körbe az igének a kapcsán. Mert azt látjuk, hogy a lélek, a szent lélek imádságra indít. A szituáció, amit felolvastunk itt ebben a történetben, hogy ugye vallatják ezeket a tanítványokat, hát a népnek a vezetői, katonai hatalom birtokában, a jog az ő oldalukon, nehéz ellenfél, és nagyon szigorú az ő szavuk. Halálos fenyegetések vannak kilátásba helyezve, Jézusról többet egy szót sem. Mit lehet ilyenkor tenni? Hát talán legtöbben azt mondanánk, hogy cipzár a szánkon, tudomásul vettük sajnálattal, de hát erre kényszerítenek bennünket. Na, mit csinálnak a tanítványok? Ők visszamennek a gyülekezethez, és nem pletykálnak, nem zúgolódnak, nem lázadoznak. Ugye ez lenne az én következő reakcióm, milyen gonosz ez a népnek a vezetése, mennyire tévútra viszik ezt a szegény Izraelt, lehetne pufogni. Nem ezt látjuk, hanem egy szívvel, egy lélekkel imádkoznak, fölemelik a szavukat az Istenhez. Mi történhet egy imádságban? Mindjárt látni fogjuk. Az, hogy az ember elkezd imádkozni, azt gondolom valahol már ez is a Szentléleknek a munkája. Van bennünk egy ilyen hajlam, hogy segíts magadon, Isten is megsegít, addig nem kell imádkozni, amíg ura vagyok a helyzetnek. És sok bizonságtételben is elhangzik ez, hogy amikor jön az első súlyos betegség, amikor valami nagy csalódás ér, vagy mint ha kicsúszna a talaj a lábam alól, na akkor jön az imádság. De amikor nem ebben a helyzetben vagyok, miért imádkozom? Azt gondolom azért, mert indít a lélek. Imádság akkor fogalmazódik meg a szívemben, hogyha indít a lélek. Nem zárja ez ki azt, hogy a körülmények is besegíthetnek. Valóban jöhet olyan prés, amikor az én erőm már kevés, és nagyon kell az isteni muníció, de nem kell, hogy ehhez kötődjön. Nem kell megvárni azt a szituációt, amikor azt mondjuk, hogy na, itt már csak az imádság segít. Hát ott van az imádság, bármikor ott van az imádság. És az segít. Tehát a lélek indít az imádságra. Ha valaki imádkozik, és ez nem egy régen betanult és ilyen imamalomként elmormolt imádság, hanem egy szívből jövő valami, tudhatjuk, hogy az a Szentléleknek a munkája. A lélek indít az imádságra. És ezt látjuk, hogy az imádság az a konkrét helyzetre reagál. Az apropó persze itt ez a fenyegetés, de hogyha közelebbről megnézzük az imádságot, amit itt imádkoznak, akkor azt látjuk, hogy a mélyebb valóságra reflektálnak. Nem csak a felszínt kapargatják. Az adott, mindenki előtt világos, mi történik ott. De az imádságban az igazi, a mélyebb, a szemek elől sokszor elrejtett valóság fogalmazódik meg. Hogyan is kezdődik ez az imádság? Amikor ezt meghallották, egy szívvel, egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak: Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Hát ez meg hogy jön ide? Minket most fenyegetnek, van egy élethelyzet, lehet, hogy az életünk is veszélyben van, elkezdek imádkozni, akkor hát a bajról kéne beszélni, legalábbis így kéne jönnie, a szükség ez diktálná, de helyett nem a bajról kezdenek el beszélni, hanem az Istenről kezdenek el beszélni. Na ez a dicsőítés. Amikor az imádságban, picit félre tudom tenni azt, hogy mi van velem, mi az a nyűgöm, bajom, ami most, vagy a szükséghelyzet, ami oda kényszerít az Isten jelenlétébe, és tudok az Istenre nézni. Elkezdek az Istenről beszélni. Szüksége van Istennek erre az információra, hogy ő teremtette ezt a világot? Valószínűleg tudja. Miért beszélek én róla mégis? Azért, mert ez dicsőíti az Istent. A dicsőítésben ez történik. Az Isten lényére reagálok, dicsérem őt azért, amilyen a tulajdonságaiért, a jellemvonásaiért. Kicsit olyan ez, mint egy házasságban, amikor az ember kifejezi a házastársának, hogy miért szereti, vagy mi tetszik benne. Ebben lehet, hogy a férfiak hozzám hasonlóan nem annyira erősek, de néha a hölgyek tudnak ebbe segíteni. És ahogy a házasságban gyakoroljuk ezt, egyre jobban gyakorolhatjuk az Istennel való kapcsolatban is. A dicsőítésre sokszor úgy tekintünk, mint hát az eléggé lelkinek mondható emberek kötelező imádságos elemére. Talán így is nézünk rá néha, hogy hát annyira nem érzem úgy, hogy kéne most ezt mondani, vagy hogy szívből jönne, de hát ha Isten ezt boldoggá teszi, akkor úgy udvariasságból beleteszem az imádságba. Hát esetleg még lehet, hogy az elejére is kerül, és aztán utána rátérek majd a lényegre, bevezető gondolatok után. A dicsőítésbe valójában a lélek vezet be bennünket. A Szentléleknek a cselekedete ez, hogyha én akarom az Isten dicsőíteni. Amikor a Szent Lelket ígéri az Úr Jézus a János 16-ban, még az ő földi élete során, akkor így biztatja a tanítványokat, amikor eljön ő, az igazság lelke, ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Tehát a Szent Lélek Jézus dicsőíti. Ha bennem az Isten Szent Lelke lakik, akkor az Isten Szent Lelke bennem is Jézust fogja dicsőíteni. És ez nem valami ködös szokás lesz, nem valami furcsaság, nem valami unalmas dolog, hanem a Krisztusban kapott új életemnek a megélése, ahogyan a Szentlélek működik, dolgozik, él bennem. Ő ezt teszi, ez az ő tulajdonsága, Jézus dicsőíti. És ha bennem lakik a Szentlélek, akkor ez valahogy rajtam is meg fog látszani. Én is Jézust fogom dicsőíteni. Nem én teszem, a lélek teszi, de én bennem, meg én velem. Ez is a harc része. Amikor megszületik a dicsőítés az ember szívébe, akkor tetszik, nem tetszik, bukós is akkor föl kell venni, mert ez már a szellemi harcnak a része. Mert a dicsőítésben Isten igazi lénye jelenik meg, láthatóvá lesz, kiábrázoljuk, akár a szavainkkal, akár az őt kiábrázoló életünkkel, őt dicsőítő életünkkel. És amikor ez megtörténik, akkor az ellenség ebben vereséget szenved. András is mondta itt a keresztelő kapcsán is, hogy hát a szellemvilágban is történnek dolgok. Mi itt gyanútlanul éljük az életünket a felszínen, de mikor történik egy hitvallástétel, vagy jelen esetben az Istennek a dicsőítése, akkor a szellemvilágban is történik valami. Az ördög vereséget szenved, és az ő seregei is. Mert mi az ő szándéka? Hát neki ez a célja, elfedni akarja előlünk az Istent, ahol csak lehet elferdíteni a valóságot, hogy maradjunk csak a felszínen, lássuk csak a láthatót, meghamisítani az Istenről kialakult képet, tudjuk már az Édenben is azt mondja, csak ugyanazt mondta Isten, és odaadja Isten szájába a hazugságot, és lefesti őt, mint egy szűkmarkú, követelőző, kicsinyes figura. Elferdíteni a valóságot. Ez az ördög szándéka. Amikor a dicsőítés megszületik az embernek a szívébe, akkor az ördög ebben vereséget szenved. Mert az Isten valódi lénye, az ő valódi tulajdonságai, ezek kerülnek kifejezésre, ezeket ünnepeljük, ezeket említem föl az imádságba, és ennek tudjuk, hogy nagyon sok formája van. Valamikor prózában imádkozunk, de valaki, tudom, hogy a gyülekezetből nagyon sokan ezt mondjuk a zenével összekapcsolva élik meg a legerősebben. És bevallom őszintén, hogy nekem is a legelső pozitív élmények így a dicsőítéssel kapcsolatban, azok a dicsőítő énekekhez kapcsolódnak. Amikor egy ének a szépen megfogalmazott szövegével, meg a hozzá társuló dallammal arról beszél, hogy jó az Isten, szeret az Isten, milyen az Isten, az Istenről szól. Annyi megnyilatkozásunk van a saját nyavajáinkról, örömeinkről, bánatainkról, és amikor az Istenről szól valami, az Istenről szól egy ének, egy imádság, na, akkor az ördög célja az kudarcot vall. Az ellenség vereséget szenved. És ugye ezt is mondja Jézus, hogy, illetve a János apostol mondja az ő evangélium elején, hogy a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Jézus, amikor eljön, egy Isten nélküli világba jön el, és hogy itt az ördög erői, a sötétség erői vannak működésben, és ahol Jézus megjelenik, Tehát a sötétségnek vissza kell húzódnia. Mindannyian gyújtottunk már meg sötét szobában gyertyát, és tudjuk azt, hogy ahol ott van a világosság, ott nincsen sötétség. Az ördög nem bírja az Istennek a jelenlétét, fájdalmas a számára. Ezt most furcsa így kimondani, hogy fájdalmas a számára. Sejtjük azt, hogy itt nem testi fájdalomról van szó, hiszen szellemi lényekről beszélünk, az ördögnek nincsen teste, meg a démonainak sincs. De mégis talán ez az a kifejezés, ami legjobban visszaadhatja azt, ami a szellemvilágban történik, hogy fájdalmas az Isten jelenléte az ő számára. Valahol aláhúzza ezt az a tapasztalat is, amikor az ember beszélget másokkal. Az elmúlt időszakban elég sokat beszélgettem emberekkel, akiknek hát ez a bizonyságtétele, hogy valamikor sokat foglalkoztak ezotériával, vagy valamilyen más módon adtak teret az ördögnek az életükben, és még nem szabadultak meg ettől. Vagy elképzelhető, hogy nem is annyira ők adtak teret az életükbe, hanem valamilyen szülőktől, vagy nagyszülőktől, felmenőktől örökölt szellemi teher, amit cipelnek. És sokan elmondják azt, hogy amikor a dicsőítés történik, ha elkezdenek az Istennel foglalkozni, az ő személyével, lényével, esetleg ki is fejezik ezt, akár imádságban, akár énekben, akkor hát nagyon sokféleképpen számolnak be, de általában kellemetlen tapasztalatokról, hogy mintha csontjaikba hasítana a hideg, vagy borzongás fut végig rajtuk, sőt, az is előfordul, hogy fizikai fájdalmat tapasztalnak. Pedig igazából ránézésre semmi nem történik. Csak sejtjük azt, hogy ezek igazán nem is az ő fájdalmaik, hanem inkább azoké a démoni erőké, akik leuralva tartanak bizonyos területeket az életükben. Hadd húzzam ezt alá nagyon, hogyha esetleg ilyenekkel küzdünk, ezt tapasztaljuk, akkor ne maradjunk egyedül ebben, kérjünk segítséget. Ezért van a gyülekezet, az Istennek a családja, hogy tudjunk segíteni egymásnak, és hogyha valóban az Isten szent lelke munkálkodik közöttünk, ezt mondja Jézus, hogy az emberfia azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hát ez történik a gyülekezetben is. Természetes az ilyen embereknek az ellenállásuk, illetve ezeknek a szellemi erőknek az ellenállása, ami megnyilvánul néha ezekben az emberekben. Minden okuk megvan, hogy rettegjenek tőle, mert nem szeret az ördög vereséget szenvedni. És Jézus látságműve pedig erről szól, hogy győzelemre vitte az Istennek az ügyét. Egy beszélgetésben megfogalmazta az egyik beszélgetőtársam, Jézus hatalmáról beszélgettünk, Istennek a végtelen szeretetéről, a kegyelméről, az elfogadásáról, hogy kivé lettem én ő benne, már illetve próbáltam segíteni a beszélgetőtársamnak ebbe, hogy ő is lássa, hogy ha Jézus megváltotta őt, akkor mi mindenre szabadította őt föl, és hogy hogyan tud megnyilvánulni az Istennek az ereje az ő életében, és egyszer csak megmerevedett az életünknek a tekintete. És elhallgatott. És kérdeztem, hogy na most mi történik? Azt mondja, hogy próbálom leküzdeni a gyilkos gondolatokat, hogy mit kéne csinálnom veled. Hát nagyon hálát adtam Istennek, hogy megerősítette őt ebbe a küzdelembe, és legyőzte ezeket a gondolatokat. De hogy az Isten dicsőítése, az ő lényével való valóságos szembesülés mennyire egy küzdelem, azt ezekből az alkalmakból értettem meg én is leginkább. Miközben ezt mondom, elképzelhető, hogy akár bennünket is megkörnyékezhetnek ilyen gondolatok. Hadd szabadítsak föl mindenkit erre, hogy ne ijedj meg. Ezek nem a te gondolataid. Ezek jönnek valahonnan. Ahonnan jönnek, ott ezeket tudatosan küldik, de ezek ellen lehet küzdeni. Tehát egyrészt nem a mi gondolataink, másrészt ne hagyd abba a dicsőítést, az Isten jelenlétének a keresését. Ezek mind erre irányulnak. Az hülyeség, oda ne is menj, ez az elbagatelizálása a kérdésnek, ez az egyik rutinosan forgatott fegyvere az ellenségnek, a másik pedig ez a belülről jövő ellenállás. És akkor az ember megijedné a saját magától is, hogy honnan jönnek belőlem ezek a gondolatok. Hát, hogyha ilyen megnyilvánulások vannak, én inkább nem teszem ki magamat többet ennek, én egy konszolidált, szépen karbantartott életű ember akarok lenni. Ha ilyenek jönnek ki belőlem, jó, akkor innen menekülök. Valami megérintett itt, de akkor inkább kerüljük, mert itt borulni fog a rendszer. Ne hagyd abba. ez a cél, hogy abba hagyd. De hogyha az Isten szent lelkének kiszolgáltatod az életedet, akkor ő keresztül fog vinni ezen, és lesz még más is utána. És itt emellé hadd tegyem oda rögtön azt is, hogy légy proaktív. Az informatikusok szokták ezt mondani, hogy a vírusvédelemben mindig egy lépéssel lemaradva maradnak a hackerek utána, azok, akik a vírusvédelemmel foglalkoznak, és hogy mindig van egy támadás, amit aztán el kell hárítani. De valójában a szellemi életben nekünk nem kullognunk kell, mi a királyok királyának a seregeként az Úr dicsőségét jelenítjük meg, és ahol ez megtörténik, onnan az ellenségnek kotródnia kell. Tehát légy proaktív. Ne nyugodjunk meg azzal, hogy amikor jön a támadás, vagy jön egy rossz gondolat, vagy egy bűnös kívánság, vagy egy indokolatlan harag a szívünkbe, vagy egy olyan bűntudat, ami lejárat engem a saját szememben is. Ne ijedjünk meg, ne csak ekkor kiáltsunk az Istenhez, hanem előzzük ezt meg. Előzzük ezt meg azzal, hogy Jézust dicsőítő közösségben vagyunk ő vele. Mi nekünk nem az események után kell kullogni, hanem egy győztes sereg vagyunk, akinek a küzdelmét Jézus már eldöntötte. A dicsőítés tehát nem udvariassági fordulat az imádságban, hanem a harcnak a része. A lélek dicsőítésre indít, és ezt ő teszi mi bennünk. És látjuk ezt, hogy a mélyebb valóság jelenik meg ebben. Az, ami a felszín alatt el van rejtve sokszor, de ebben a menny előízét érezzük meg. Többeknek elképzelhető, hogy amiről beszélek, az lehet, hogy idegen, vagy kicsit furcsa, esetleg valamiféle karizmatikus beütésnek tűnik. Hát mondjam, hogy persze, hogy furcsának tűnik sokszor, mert hogy nem ezt szoktuk meg. Azt mondja a római levél, hogy szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. De az idegenkedőket hadd bátorítsam, hogy érdemes szoktatni magunkat a dicsőítéshez, mert az örökké valóságban pontosan ezt fogjuk majd tenni. És nem kényszerből, hanem belső örvendezésből, gyönyörködéstől indítatva, ami pedig az Úr színről színre látásából fakad. Látom őt, és nem tudom nem ünnepelni, mert lehengerel az ő dicsőségével, szeretetével, és azzal, amit velem tett. Úgyhogy hát barátkozzunk ezzel a gondolattal, hajrá, és lehet tanulni. Először lehet, hogy kezdhetjük azzal, hogy elmélyedünk mondjuk egy éneknek a szövegében. Igyekszünk a szavakat meggondolva, magunkévá tenni, és szívből mondani, szívből énekelni az Istennek. Lehet, hogy lesz egy kis küzdelmünk abban, hogy elengedjük a megfelelni akarást, vagy másoknak a véleményét, vagy azt, hogy lehet, hogy nem tudok olyan tisztán énekelni, mint a mellettem ülő, de a szégyenérzet se az Istentől van. Úgyhogy ezek ellen lehet küzdeni, mert a lélek dicsőítésre indít. És a dicsőítésnek a légkörében mi történik? Hát az imádságban ezt látjuk, hogy új értelmet nyer a látható valóság is. Amikor imádkoznak, ezt mondják egy Zsoltára hivatkozva, hogy hát ez történik, fölkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Felismerik és kimondják, hogy azok a fenyegetések, amik őket érik, a megfélemlítés, a letartóztatás, a kihallgatás, az egész tortúra, amin keresztül mentek, valójában nem is nekik szól. Ők a feltámadott Jézus Krisztus tanúi, akiket Jézus lelke indít a bizonságtételre, és amikor szólnak, akkor őneki engedelmeskedve szólnak. Ha ezért támadják őket, akkor világos, mint az egyszer egy, valójában nem is őket támadják. Az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Nem mi ellenünk szól a támadás. És hogyha ez így van, ha ezt felismerem, akkor innentől kezdve ez már nem is személyes ügy. Az én személyem az elhanyagolható ebben a kérdésben. Viszont akkor vigyük tovább a gondolatot, ha ez tényleg igaz, hogy a támadás, amivel engem céloznak Jézusért, az valójában nem engem céloz, hanem Jézust, akkor ez azt is jelenti, hogy a földi kiskirályok a mindenség királya ellen küzdenek. Akkor világos, hogy szükségképpen ezeknek el kell bukniuk. Jézusé minden hatalom menjen és földön, övé minden dicsőség, aki ezt támadja, az nem lehet sikeres a maga ügyében. És én mezítlábas keresztény emberként azt élhetem meg, hogy hát tulajdonképpen nincs mitől félnem. Az életem az Úr kezében van. Most a következő szívdobbanásom is. De ezzel egy időben az is igaz, hogy akik engem támadnak, az ő életük is az Úr kezében van. Mitől lehet félni ezek után? Hadd hívjalak testvérek erre benneteket, hogy lásd túl a személyeden, és ez nem csak a bíróságon, nem csak ilyen bírósági körülmények között értendő, ahogyan őket ott jogilag megráncigálták, hanem egyéb nehéz élethelyzetekben is, házasságban, szülőkkel szemben, kapcsolatokban. Lássunk túl magunkon, hogy amikor valaki bennünket támad a hitünkért, Jézusért, bolondnak állítanak be, lesöpörnek az asztalról meg a mi érveinket is, mert nem ez a valóság, ébredjünk már föl. Mikor le vagyunk nullázva, nem mi vagyunk lenullázva. Ez nem személyes ügy. Hogyha a dicsőítésben ott vagyok az Isten jelenlétében, és a lélek indít engem erre, és a lélek indítatásától cselekszem. Ha ezt támadás éri, az nem az én személyemnek szól, az az Istennek szól. Az Úr ügye nem az enyém, és ezért mondják ki ők is, tekints az ő fenyegetésükre. Te találkozz ezzel, Uram. Engem érint, de nem az én ügyem. Most én hátralépek, engedlek téged működésbe lendülni. Te találkozz ezzel a kihívással, Uram. És én, hát na, nekem mi a dolgom? Hát az imádság. Vezet a lélek. És így folytatják ők is, add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Hoppá, pont ezt mondták, hogy azt nem szabad. De mégis a lélek, mikor vezet, kimondatja az imádságban, hogy mi a következő lépés. Add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, te pedig nyújtsd ki kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Miközben imádkoznak, már meg is kapták, hogy mit kell ezután tenni. Hát akkor beszélünk tovább Jézusról, és engedjük Isten cselekedni. Én mondom, de a te erőd nyilvánuljon meg. Te cselekedj, tegyél csodát. Ez leveszi annak a terhét a vállunkra, hogy mi lesz azután, hogy én elmondtam a Jézusról szóló bizonyságtételt. Az, hogy a másik hogyan fogadja, vállon vereget, vagy elzavar, ez már igazából nem az én dolgom. Nincs a vállamon annak a terhe, hogy Isten mit tesz. Én csak tanú vagyok. Azt mondom, amit láttam és hallottam. Jézus él. Én is ismerem, Jézus él. Leveszi egyrészt a felelősséget rólam, de az is benne van ebben, hogy nem ijedek meg, ha az Isten kinyújtja a kezét, és csodák történnek. Bevallom nektek őszintén, hogy engem nagyon sokáig a félelem tartott fogva, sok mindennel kapcsolatban. És mindig aggódtam attól, hogy mi lesz, hogyha az Isten szent lelke valami olyat csinál, ami látványos. Mondjuk, tegyük fel, meggyógyul valaki. Vagy nem tudom, valami olyan dolog történik, ami fizikailag nem megmagyarázható. Hát, hogyha eddig szektásnak gondolt valaki, és azt hallja, hogy hú, itt még meg is gyógyult valaki a betegségéből, aztán milyen kritikának tesszük ki magunkat. Eleve az, hogy ilyenekről beszélünk, hogy van olyan, hogy valaki szellemi értelemben leuralt állapotban van, és hogy idegen erők működnek benne, vagy uralkodnak fölötte. Ilyenről is beszélni. Hát ezek az emberek tényleg valami UFO hívők. De hogy el kell jutnunk ideig, hogy ne a félelmek határozzanak meg bennünket. Elég volt abból, hogy az, hogy valamit teszek, vagy hogy minek engedek teret az életembe, elég volt abból, hogy ez a félelem legyen a főnök. Legyen az Isten lelke a főnök, és tegye azt, amit ő jónak lát. Imádkoznak, és közben megrendül a hely, megtelnek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Ismerős ez valahonnan? Hát ez már volt, nem? Hát pünköskör ez történik, hogy már betöltekeztek egyszer szent lélekkel. Ha valamit tele van, akkor hogy lehet azt még tölteni? Lehet. Az Istennél ez is működik. Tehát korábban már betöltekeztek, de evés közben jön meg az étvágy. Tehát nagyobb teret adok az életemben az Isten lelkének, és akkor ennek az a következmény, hogy még teljesebben jár át. Még inkább megnyilvánul, láthatóvá lesz az Isten munkája bennem is, az életemben is. És nagyon izgalmas például, ahogy a konfirmálókkal voltunk a gyógyító jelenlét hétvégén, és többször voltunk már ilyen alkalmon, és körülbelül megvan az is, hogy az előadások miről szólnak, és nagyon érdekes, hogy amikor az ember készül erre, vagy benne van egy ilyen folyamatban, mindig valami újat mutat a Szent Lélek. És mindig valami olyat, ami már elmúlt, valami régi, valami eltemetett, és előjön, és azt mondom, hogy hát én másoknak készülök, hoppá, de én bennem hoz elő valamit a Szent Lélek. Bennem is akar akkor ezek szerint valamit csinálni. Nem köthetem meg az Isten Szent Lelkének a kezét. Mi lesz a következménye mindennek? Hát ugye ők kimennek, és hirdetik azt, amire indítja őket a lélek, és mi meg itt vagyunk. És eltelt 2000 év, és hát azóta is igaz ez, hogy a világ fejedelmei azóta is hányszor összefogtak, és hányan akarták ezt a kereszténység témát már levenni az asztalról, és hogy nem sikerült, de tovább megyünk, nem is fog. Eltelt 2000 év, és mindegy, hogy hány évnek kell eltelnie, a világ fejedelmei azóta is mindig megszégyenülnek, és meg is fognak szégyenülni, ha az Úr ellen és az ő felkentje ellen küzdenek. Ez a bizonyosságunk ma is, hogy merre tart ez a világ. Sok rossz hírt lehet hallani, meg jövőkutatók is riogatnak bennünket, mi mindenre kell felkészülnünk, de hogy merre tart ez a világ, mi keresztjének tudjuk a választ Jézus megjelenése felé, és ez egy dicsőséges visszajövetele felé. És igazából most nem mondom tovább, még lenne egy rész a másik. Igen, most szerintem itt megállunk. Még egy picit a misszióra való elhívásról lett volna egy rész, de valamiért az Isten szent lelkem most majd később fogja ezt a témát előhozni valószínűleg. Legyünk tehát ebben az örvendezésben és ebben az alázatban, hogy mi a királyok királyának a győztes serege vagyunk, és hogy mit akar cselekedni, csak ő tudja, de cselekedni fog, mert ez az ő természete. Legyünk mi először az ő munkaterületei, és engedjük, hogy ha valamilyen lépésre, döntésre hív, akkor szolgáltassuk ki magunkat, hogy másokat is elérhessen. Amen. Most énekkel válaszoljunk. A gyülekezeti énekeskönyv 156. énekét énekeljük, Országod jöjjön el.
Jöjj, uralkodj köztünk, járt újra hát szívünk, és növekedj bennünk, fent felmi értélünk. Jöjj, reménységet terjedjen, mint futó tűz a földeken, a lelked törjön át, árasszon el. Ha te néped áll, új erőt vár, jöjj át. Országod jöjjön el, a sötét tűnjön, sebeink érintsd meg, tüzet gerjeszt fel, népünk ébreszt fel, teremts új légkör, köztünk építsd föl trón. Az országod most az, mit életünk szomjaz, nem szórjuk el kincsünk, mit te benned lelkünk, a rabláncok lehullanak, a sebek mit beforranak, a mennyügyért indulunk harcban. A föld népe vár, új tavaszt vár, jöjj át. Országod jöjjön, sötét tűnjön el, karjait mozdítsd meg, sebeink érintsd meg, tüzet gerjeszt fel, népünk ébreszt fel, teremts új légkör, köztünk építsd föl trónod. Uralmat terjeszt ki határáig, a pokol serege nem állíthatja le, hogy meghódítsd a szíveket, hogy felébreszt a népedet, hát tölts be minket Krisztus lelkével. A föld népe
Valóban tiéd minden dicsőség, hatalom, erő, tisztesség. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, mert te néped lehetünk, mert te kijelentetted magadat nekünk. Köszönjük, hogy nem csak valahonnan távolról hallottunk olyan emberekről, akik ismerik a te történetedet, hanem a te szent lelkeddel közel jössz hozzánk. Hálát adunk azért, hogyha most is valamilyen igazságot elültettél a szívünkben. Köszönjük, hogy te egy olyan Isten vagy, aki nem rejtőzködsz örökké, hanem kijelented magad, valóban magasságban és fenségben laksz, de a megtört szívűvel is. Dicsőtünk téged a te irgalmas szeretetedért, a te szerető szívedért, és boldogok vagyunk, hogy a te néped lehetünk, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük neked, hogy te nem szégyelled, hogy rólad neveznek bennünket. És áldunk azért, hogy te fölülírod a mi bűneinket is. Valóban, amikor eléd jövünk, akkor szembesülünk a magunk istentelenségeivel is, az önző utainkkal, a dicsőségedet nélkülöző döntéseinkkel, bűnös szokásainkkal. De olyan jó, Úr Jézus, hogy te ezekért haltál meg a kereszten, és te azt mondtad, hogy elvégeztetett. Urunk, imádkozunk ezért, hogy hadd lássuk a te csodáidat. Valóban nyújtsd ki a kezedet, és tegyél csodákat közöttünk is, bennünk is. Urunk, te ismered az életünknek azokat a területeit, amik el vannak rejtve akár a mi szemeink elől is. Vagy ismered azokat, ahol talán már régóta várunk szabadulásra, de nincs szabadulás. Mindig falba ütközünk. Mindig jönnek láthatatlan erők, amik visszatartanak bennünket. Leveszik a kisebbítik a egy-egy területnek a fontosságát, vagy a szégyenérzetünket pumpálják, és ezt sugallják, hogy nem lehet segítséget kérni, mert megvetnek érte. Imádkozunk, Úr Jézus, hogy valóban a te szent lelked által nyújtsd ki a kezedet, és tegyél csodákat közöttünk, és érintsd meg a sebeinket, ahogyan énekeltünk. Olyan sok sebből és fájdalomból tudunk reagálni és élni az életünket, olyan sok seb határozza meg azt, hogy kinek látjuk magunkat, mire vagyunk képesek, és nemet akarunk mondani ezekre. Imádkozunk, Úr Jézus, hogy a te szereteted, a te szent lelkednek a munkája bennünk, és a te szépségednek a szemlélés, ez határozzon meg bennünket. Hadd töltse meg a te jelenléted, a mi gondolatainkat, az értékrendünket, az érzelmeink is hadd kövessék a gondolatokat, szeretnénk téged ünnepelni, és megtapasztalni a saját bőrünkön, hogy te csodát teszel az életünkben. És Urunk, nem akarunk félelemből elvenni semmit, ami a te munkád, hogyha te valóban akár ma is akarsz olyan dolgokat is tenni, ami akár szemmel láthatólag is felhívja a figyelmet arra, hogy te élsz, és ma is munkálkodsz a tieid között, akkor ezelőtt is megnyitjuk magunkat. Csak győzz meg bennünket arról, hogy amit teszel, az a te munkád, Úr Jézus Krisztus. Téged dicsőítünk, áldunk, és hozzuk eléd azokat is, akik most talán nem lehetnek itt, vagy betegség miatt, vagy kórházban tartózkodásuk miatt, vagy esetleg azért, mert nem is mernek jönni, vagy akár más akadályok tartják távol őket a testi jelenléttől. Imádkozunk ezért, hogy hordozd őket, találd meg a te szent lelkeddel ezt az utat, ami az ő szívükhöz vezet, legyél az ő reménységük, bátorítójuk, és mutasd meg, hogy mi hogyan tudunk a te eszközöddé lenni az ő életükben is. És imádkozunk még a békéért, mert annyira megoldhatatlannak tűnik ez, és úgy tűnik, hogy fontos döntéshozatali helyeken nincs is erre szándék, hogy vége legyen a pusztításnak. Nem politikai oldalakat akarunk támogatni, csak azért imádkozunk, hogy jöjjön el a te békéd, jöjjön el az, amikor vége a vérontásnak, amikor feloldhatatlan ellentétek kisimulnak, amikor népek egymással megbékélnek, és hadd legyen ez tartósabb, mint amire egy politikai paktum képes. Úr Jézus, imádkozunk ébredésért, imádkozunk azért, hogy akik most vannak a szenvedésben, ők hadd tapasztalják meg a te jelenlétedet, a te lelkednek a munkáját, adj megtéréseket, akár a politikusok között is te adj megtéréseket, és imádkozunk ezért, hogy dicsőítsd meg magad ebben is, hogy te békét teremtesz akkor, amikor emberi megoldás nincsen, és teremts békét bennünk is, hadd legyen a te békét magunkkal vihető a hétköznapokba, hadd áradjon másokra, akik körülöttünk vannak. Imádkozunk, hogy így használj, és szentelj meg bennünket, és mi is hadd legyünk áldássá ott, ahova helyeztél bennünket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Álljunk most fel, és fennállva énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, ez pedig a 134. Zsoltár lesz 3 versével. Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. Áldás, békesség!